Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A középkorból az újkorba való átmenet talán legnagyobb alakja a reneszánsz szellemóriása Desiderius Erasmus 1466-ban látta meg a napvilágot Rotterdamban Gerhard Gert vagy Gogert nevű pap és egy orvoslánya második az apa klerikusi mivoltából fakadóan törvénytelen gyermekeként. Eredetileg feltehetően Gerd Gertz nevet viselt, a származása miatti szégyen okán azonban ezt kamaszkorától nem használta. Kisdiákként a közös élet testvérei reformközösségének gúdai iskolájába, majd pedig Deventerben tanult, ahol különösen alapos latin tudásra tett szert. Szülei 1484-ben bekövetkezett halála után egy darabig örökségére pályázó gyámjai bábáskodtak felette, akik elől menekülve 1487-ben lépett be a steini ágostonos kanonokok rendi közösségébe, ahol felsőbb bölcseleti és teológiai tanulmányait követően már igen komoly humanista műveltség birtokában, bár ezt törvénytelen származása miatt a kánonjog tiltotta, 1492-ben pappá szentelték. Ám a szerzetesi életben annak kötöttségei és a közösség teológiai merevsége miatt nem lelte a helyét, így a rendházból távozva Cambrai püspöke mellett vállalt titkári állást, idővel pedig Rómától szerzetesi fogalma alóli diszpenzációt is kapott, 1495-től pedig a Párizsi Egyetem növendéke volt, de ott az egyetem statútumának megfelelően törvénytelen származása miatt tudományos fokozatot nem szerezhetett. A tanulás mellett magántanítványokkal foglalkozott, majd egyikük apja, Lord Mountjoy hívására Angliába ment. Az Oxfordi Egyetemen hallgatott előadásokat, fordításokon és saját írásain dolgozott, életre szóló barátságot kötött az ugyancsak itt tanuló Mórusz Tamással, Pál apostol leveleit forgatva pedig a görög nyelv tanulmányozásába kezdett, amelyet rövid idő alatt kiválóan elsajátított. 1504-ben Lővenben tartózkodott, ahol az ottani egyetem könyvtárában megtalálta az itáliai humanista Lorenzo da Valla híres, a bibliai szövegkritika elveit megfogalmazó Annotationes-ének kéziratát, amelyet ki is adott nyomtatásban. Ekkor határozta el, hogy Angliába visszatérve rekonstruálja és közreadja az új szövetség megbízható görög szövegét. Rövidesen Itáliába ment, ahol a Torinói Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából, majd Rómában görög új szövetségi kéziratokat tanulmányozott. 1509-től ismét Angliában élt, ahol 1511 és 14 között Cambridge Egyetemén ókori nyelveket, filológiát tanított. Ebben az időben dolgozta ki az ógörög nyelv máig használatos kiejtési szabályait, és tőle származik a latin nyelv a későbbi Európában elterjedt Ciceróinak nevezett ejtésmódjának meghonosítása is, közben pedig tovább dolgozott görög új szövetség kiadásának munkálatain. Mivel ekkor már hírül vette, hogy a hispániai Alcalában Jiménez de Cisneros bíboros irányításával hasonló vállalkozás van készülőben, megfeszített tempóban dolgozott, ami azzal járt, hogy csak kevés és gyenge minőségű görög kódexet használt, néhol a görög szöveg hiányait latinból maga fordította, betétekkel pótolta, a roham munkának köszönhetően pedig a készkötetben számos nyomda hiba maradt, ám az elsőbséget így sikerült megszereznie. Ez a munka élénk visszhangot kiváltva, a nyomdásznak komoly üzleti sikert hozva és nagy feltűnést keltve 1516-ban jelent meg Bázelben, nevét egy csapásra ismerté téve a humanisták és teológusok között. 1517 és 21 között ismét Löwen adott otthont nyugtalan természetének, ahol egyetemi kollégiumot alapított a bibliai nyelvek tanulmányozására, rövid ideig pedig udvari szolgálatot is vállalt. Ebben az időben bár Luther reformátori mozgalmától elhatárolódott, és élete végéig Róma hű, csak éppen kritikus szemléletű katolikusnak tekintette magát, egyre több támadás érte, mivel virálói ellenségei műveit a wittenbergi reformátor szellemi forrásának személyét mozgalma előkészítőjének tekintették. A további vádakat és vidákat kivédendő ekkor Bázelben telepedett le néhány esztendőre, ahol együtt dolgozott a műveit közreadó híres nyomdásszal Frobeniusszal, és a több munkáját is illusztráló portréját is elkészítő Hans Holbeinnel. Amikor azonban 1529-ben Ökolán Pádius kezdeményezésére a városban bevezették a Zwinglianus szellemű reformációt, a katolikus Freiburgba költözött át. Helyzetére jellemző, hogy a régi és az új egyház hívei egyaránt árulónak, a másik fér ügynökének tekintették, amire keserűen csak azzal reagált, hogy mindkét fél számára eretnek vagyok. Ekkor már kiábrándult és sértett ember lévén nem fogadta el harmadik Pál pápának azt a felkérését, hogy vegyen részt a Tridentbe tervezett reformzsinat előkészítő munkálataiban, sőt, a neki felajánlott bíbort is visszautasította. Bázelbe csak élete alkonyán, 1535-ben tért vissza, ahol a következő évben, 1536-ban még értesülve barátja Mórusz Tamás kivégzéséről, haláláról, meglehetős szellemi elszigeteltségben és magányban távozott az élők sorából. Élete folyamán Erasmus sokat és sokféle témáról írt. Talán legnagyobb tudományos vállalkozása az Új Szövetség görög szövegének kiadása volt, valamint ennek a szövegnek a hagyományos vulgáta féle szövegtől eltérő latin fordítása, az ezekhez csatolt három értekezés, amelyekben filológiai kérdéseket tárgyalt. A teológiai módszertan címet viselőben pedig a skolasztikus hagyománnyal és annak teológiai eljárásmódjával szemben a szigorúan bibliai alapokon nyugvó teologizálás mellett tette elő a voksát. A bibliai szöveg filológiai vizsgálata során nagy feltűnést keltett azzal, hogy néhány dogmatikailag jelentősnek tekintett versről azt állította nem eredetiek, hanem későbbi betoldások a hiteles szövegbe. Elviekben támogatta azt is, hogy a szent szövegekből készüljenek és kerüljenek a hívők kezében népnyelvi fordítások, a kinyilatkoztatás jobb megismerése és megértése érdekében pedig egy parafrázisszerű gyűjteményt is kiadott, amelyben röviden összefoglalta a szentírási könyvek tartalmát. De nem volt idegen tőle a klasszikus írás magyarázat, az egzegézis műfaja sem. Ebben a műfajban Origenész tekintette a tökéletes mintának, az allegórikus és a morális értelmezést a leghelyesebbnek, és ebben a szellemben maga is több bibliai könyvet kommentált, amelyek közül a Zsoltáros magyarázata a legjelentősebb. Ami a teológiai, dogmatikai témákat illeti, azokban Erasmus eszménye Krisztus követése, a krisztusi filozófia elveinek a gyakorlatba való átültetése volt. Kiinduló pontja itt a test és a lélek új platonikus értelemben felfogott kettőssége volt, amelyről a legrészletesebben Krisztus fegyverzetében címet viselő értekezésében beszél. A hit lényege, az ember rendeltetése, a test és lélek harcának megvívása az erényes élet érdekében, és ez a moralizáló látásmódja állítja szembe az egyház világias életével, anyagias szemléletével, a búcsút és a szentségeket a lélek nemessége kárára túlhangsúlyozó gyakorlatával. Meggyőződése, hogy az egyház reformja a krisztusi egyszerűség és a bibliai elvek szellemében elodázhatatlan. Lényegében ezért tekintette akarata ellenére Luther Erasmust a maga szellemi előképének és eszmetársának, és ez vitte bele ez utóbbit a szabad akaratról kibontakozó vitában. 1524-ben adta közre Értekezés az akarat szabadságról címet viselő írását, amelyben kétségeit fejti ki az áteredő bűn Ágoston által megfogalmazott, és a reformátorok felfogásában a végletekig túlhangsúlyozott tanításával szemben. Nézete szerint az emberi természet az ősbűn után sem romlott meg teljesen, szabad akarat van, az emberi akarati együttműködésnek az isteni kegyelemmel együtt meghatározó szerepe van a megigazulásban. Luther, aki csalódott a nagy humanistában, erre adta ki a Szolgai akaratról címet viselő ingerült írását, amire meg Erasmus válaszolt egy újabb munkájában, végleg elhatárolva magát a korábban még rokon szemben figyelt wittenbergi szerzetes, szerinte nem eretnek, de mindenképpen hibás, téves és romboló nézeteitől. Erasmus talán legismertebb, az utókor által legtöbbre tartott műve az 1509-ben megjelent a Balgaság dicsérete. Ez a dialógus formában megírt, irónikus, csípős stílusban fogalmazó munka azután keletkezett, hogy Erasmus kiadta barátjának, Mórusz Tamásnak Utópia címet viselő, az ideális társadalomról elmélkedő értekezését. A Balgaság dicsérete valójában ennek a párja kívánt lenni, a jelen nagyon is nem ideális világának bemutatásával, a butaságot, a dőreséget, a dologtalanságot, a társadalom visszásságait tűzve pellengérre. Bírálja a gazdagokat, a hivatásukról megfeledkező klerikusokat, a műveletleneket, az erkölcstelen életet élőket, mint egy a valóság oldaláról ellenpontozva Mórusz ideális világát. Ugyanezt a témát viszi tovább 1518-as Nyájos beszélgetések című gyűjteményében is, szatírikus eszközökkel készítve jellemrajzott kora különféle embertípusairól. Ugyancsak a társadalom, a közélet világa adta a témát Erasmus, 1502-ben keletkezett a Keresztényharcos kézikönyve címet viselő értekezésének, amelyben saját közösségi elkötelezettsége szellemében írja, hogy idézem, a keresztény ember ne higgye, hogy önmaga számára született, és ne akarjon magának élni. Kiderül ebből a munkából az a naívság, amivel a világot szemléli. Hitet tesz ugyanis egy olyan harmonikus világ mellett, amelyet a morális észszerűség irányít, jó uralkodók, jó egyházfők kormányoznak, amelyben nincs helye az általa vagy szenvedélyesen ostorozott balgaságnak. A humanizmus és a reformáció szellemében fogant új világról álmodik, tehát amelyben egy szűk a tudományokban és a művészetekben jártas elit a szépség letéteményese, a béke megteremtője és őrzője. Ez utóbbi téma, a béke kérdése nyer megfogalmazást egy további írásában, az 1517-es a Béke panasza címet viselőben, amelyben az evangélium és az antik humanitás eszmény sérelmét véli felfedezni minden háborúságban, mint a közjó és a természetes erkölcsi rend durva megsértésében. Ugyancsak a politika világában kalandozik 1516-ban készült a Király tükrök középkori hagyományát is folytató műve, a Keresztény fejedelem neveltetése, amelyet az ifjú első Károly spanyol király, később ötödik Károly néven német-római császár felkérésére írt. Véleménye szerint az uralkodó legfontosabb feladata a közjó szolgálata, az igazságosság és a béke oltalmazása. Az uralkodói hatalom isteni jogon alapul, de az alattvalók általi megerősítésre szorul. A jó uralkodó kerüli a felesleges pompát, elveti az oktalan erőszakot, nem rontja a pénzértékét, nem vet ki igazságtalan adókat, hanem az ország érdekét tartja szem előtt, és még azt is felveti, hogy a fejedelmek vitáját nem a harctereken, hanem nemzetközi törvényszék előtt kellene a keresztény elvek szellemében rendezni. Kedves hallgatóim, időnk végére értünk, búcsúzzunk ezzel Erasmustól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.